Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Először a kisgyermekekhez szólok szokás szerint. Kedves gyerekek, szeretnék nektek valamit a Bibliából olvasni arról, hogy amikor Salamon király, valószínűleg többen hallottatok róla, éppen hogy fiatal volt még, és elfoglalta a trónját, hírül adták neki, hogy jön az édesanyja. És így olvasom a Bibliában, hogy mikor az édesanyja belépett a trónterembe, így mondja a Biblia, felkelt a király, és elébe menvén meghajtotta magát előtte, és széket tétetett a király anyjának, hogy üljön az ő jobb keze felől. És mikor az édesanyja mondta, hogy fiam, valamit szeretnék kérni tőled, akkor a király azt mondta, hogy kérj, édesanyám, mert semmiképp nem tagadom meg a kérésedet. Hát tudjátok, hogy régen, amikor még királyok uralkodtak, hát ez úgy volt, hogy a király ül a trónteremben, a trónján, talán mesébe olvastatok erről, és mindenki meghajol előtte, és mindenki állva beszél a királlyal. De amikor Salamon királyhoz az édesanyja jött, mert valamit közölni akart vele, akkor azt olvastuk itt, hogy a király felkelt a trónjáról, meghajolt az édesanyja előtt, és széket tetetett le az édesanyjának, hogy az édesanyja ne állva beszéljen vele. És mikor az édesanyja azt mondta, hogy valamit szeretnék kérni tőled, akkor azt mondta, hogy kérjél, mert nem tagadom meg a kérésedet. Hát gyerekek, sejtitek, hogy mit szeretnék megértetni veletek ezzel a bibliai példával. Tudjátok, hogy a 10 parancsolatnak az egyik parancsolata így szól, tiszteld apádat és anyádat. Talán hallottátok Luther Márton a nevét, aki egy nagy bibliatanító, reformátor volt, és Luther Márton úgy magyarázta ezt a parancsolatot, hogy mindenki úgy bánjon az édesanyjával és az édesapjával, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Hát ezt tette Salamon, így viszonyult az édesanyjához. És ma nem ez a szokásos a gyerekek és a szülők között, és tudom, hogy a gyerekek nagyon figyelik arra, hogy más gyerekek hogy csinálják, és nagyon hat rájuk, és nagyon könnyen utánozzák őket. Léptennyomon hallhatjátok azt, hogy a gyerekek a szüleikkel még csúnyában beszélnek. Sokszor, ha nem otthon vannak, kicsit megszeppennek, még ott viselkednek jobban. De apjuknak, anyuknak nyugodtan visszamondanak, még van, aki még rá is üt, meg mond egész, nem akarom itt a szószékről mondani azokat a csúnya szavakat, amiket mondanak. Aki ér valamit, nyugodtan azt mondják, hogy nem. És egyáltalán nem úgy viszonyulnak a szüleikhez. De látjátok, aki az Isten parancsát komolyan veszi, az soha nem feledkezik el, tiszteld apádat és anyádat. Hát nem tudom, hogy ez nálatok hogy van, most mindenki egy kicsit gondolkozzék magában, hogy viselkedik a szüleivel. Azonnal azt nézi, van-e ülőhelye, kér-e valamit, ha szól, azonnal teljesítsem a kérését. Tudjátok, én sokszor szoktam gyerekeknek mondani, hogy kicsit gondolkozzanak el, hogy a manapság minden forintba fejeznek ki. Ha egy gyereknek összeírnák, hogy mióta megszületett, azóta, hogy neki mindig legyen enni, legyen miben öltözködni, meg még minden egyéb, ami vele jár, akkor ő neki mekkora adóssággal kezdené, mikor 16-18 éve, vagy amikor a maga lábára áll, mekkora adóssága lenne neki, ha azt meg kéne fizetni. És ezen kívül van az, amit végképp nem lehet megfizetni, meg nem lehet pénzben kifejezni, az a sok szeretet, az a sok türelem, az a sok gondoskodás, az a sok tanítgatás, az a sok vigasztalás. Hát szerintetek, gyerekek, igazságos az, hogy a szüleivel szemben mindenki megkülönböztetett tisztelettel viselkedjék? Hogy ne csak úgy oda vessen nekik valamit, ne csak elhúzza a száját, ugye? Meg még amikor a szülei nincsenek itt ott, a többi társainak is ne beszéljen olyan tiszteletlenül rólok, hogy ó, hát ezt mondta, de hát mit törődöm én azzal, vagy ehhez hasonló, ugye? Hát szeretném, ha Salamon király mindig eszetekbe jutna, aki fölkelt a királyi székéről, meghajolt az édesanyja előtt, széket tetetett neki, és azt mondta, kérj, amit akarsz, mert nem tagadom meg a kérésedet. És ha eszetekbe jutna Luther Márton, amit mondott, hogy mindenki úgy viszonyuljon az édesapjához és az édesanyjához, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Most kérlek, ismételjétek el velem együtt a 10 parancsolat 5. parancsolatát, jó? Tiszteld atyádat és anyádat. Még egyszer, tiszteld atyádat és anyádat. Akkor a helyetekre mehettek, jó? Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetéből. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvassuk az igét, a 26. verstől a 32-ig. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, minden a napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Aznap, aki a háztető lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Azt hiszem világos ebből az ige szakaszból, hogy Jézus párhuzamot von két időszak, két régmúlt történelmi időszak és a Jézus visszajövetele előtti időszak között. Az egyik előkép a Noé napjai, a vízezen előtti világ és annak az állapotai, a másik előkép, a másik párhuzam pedig a Lót napjai, Sodoma Gomorra története. És láttuk, hogy ez a szakasz Jézus beszédében egy határozott felhívással zárul, emlékezzetek Lót feleségére. Hát nem tudom, a történet egyrészt mennyire ismerős, valószínűleg nagyjából igen, de vajon mit vonunk le ebből? Miért kell emlékezni Lót feleségére? Az ilyen felhívásokkal találkozunk a Bibliában, nem szabad nyugodnunk addig, amíg rá nem jövünk, hogy mire utal ez a felhívás, miért kell emlékezni Lót feleségére. A két előkép közül most én csak az egyiket fogom kiemelni, a Lót történetét, egy előkép történetet, a Sodoma Gomorra állapotai és a Lót és családja története, amit Jézus tanulságként említ a végidőben élők számára. Ezt a történetet figyeljük meg egy kicsit, és nézzük meg, hogy milyen tanítása van számunkra. Ugye ez a történet kezdetét, azt Mózes első könyve 18. fejezetében találhatjuk meg, amikor arról olvasunk, hogy Ábrahám, ugye Izrael ősatja, a sátra ajtajában van, és 3 idegent lát közeledni, közönséges vándoroknak tűnnek, de amikor aztán Ábrahám invitálására betérnek a sátrába, ott elég hamar kitűnik, hogy nem közönséges vándorokról van szó, hanem ember alakban Isten angyalai jelentek meg. A történetnek ezt a részét nem részletezem, de azt olvassuk, hogy miután az Ábrahámnál tett látogatás véget ért, a 16. vers szerint, felkelvén onnan azok a férfiak Sodoma felé tartottak, és Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. És ekkor a szövegben ezt olvassuk, és mondta az Úr. Nem részletezi, hogy Ábrahám hogyan ismerte föl, hogy egy közülük angyalnál is több, csak egyszerűen ezt mondja, hogy egy közülük maga az Úr volt. Ugye a Szentírásban abból azt érthetjük meg, hogy a bűneset óta az Atya nem érintkezik emberekkel, hanem egyedül Krisztus. És világosan olvassuk, hogy az ősatyák Istene és Izrael Istene is Krisztus volt. Tehát Krisztus volt az, aki az isteni dicsőségét elrejtve ott volt két angyal kíséretében Ábrahámnál, és így olvassuk, hogy ő az, aki megszólal, és ezt mondja, eltitkolja-e Ábrahámtól a 17. vers szerint, amit tenni akarok. Holott Ábrahám nagy és hatalmas lépé lesz, és megáldatnak benne a föld minden nemzetségei. És utána a 20. versben így olvassuk, mondta azután az Úr,
Mivel hogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett, ezért az Isten ítélete fogja érni a városokat. És szeretném, ha itt ezeket a kifejezéseket nagyon jól megfigyelnénk és megjegyeznénk. Így mondta Isten, hogy Sodomának és Gomorának a kiáltása megsokasodott. Miféle kiáltásról van itt szó? A második rész, ugye egy ilyen tipikus párhuzamos mondat, amivel sokszor találkozunk a Bibliában, megmagyarázza, mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett. Tehát úgy kell értenünk ezt a kiáltást, hogy Sodoma és Gomora bűne az égre kiált, isteni közbelépésért, isteni igazságszolgáltatásért. Ugye ehhez hasonló az, amikor a Biblia elején azt olvassuk, hogy Kain megölte Ábelt, és Isten azt mondta Kainnak, hogy a te testvérednek, Ábelnek a vére kiált hozzám igazságszolgáltatásért. A Bibliában ez egy szakkifejezés, hogy van olyan, amikor a bűn megsokasodik, vagy van olyan, amikor a bűn már az égre kiált, vagy ahogy még egy kifejezés volt itt, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Döbbenetes kifejezés, ugye? És tudjuk, hogy Jézus az emberi történelem végidejéről is ugyanezt mondta, nem csak az előképet említette, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, amikor Isten megállapított, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és szívű gondolatának minden alkotása csak gonosz, hanem Jézus szó szerint így ki is mondta, hogy az ő eljövetele előtti világot az jellemzi, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Tehát, hogy így mondjam, jobban terjed a rossz, mint a jó, és még azokban is hidegül a szeretet, akikben volt, ennek az egyre jobban elhatalmasodó, eluralkodó gonoszságnak a hatására. És ez is egy döbbenetes kifejezés, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Hát sok minden szörnyűséget hallunk, olvasunk, de valahogy ezekhez hozzá lehet szokni. Megcsóváljuk a fejünket, vagy megborzongunk, megrendülünk, aztán tovább lépünk és megyünk tovább. De sokszor nem gondolunk arra, hogy az Istennek az erkölcsi lénye sokkal érzékenyebb a miénknél. És amikor az Isten azt mondja, hogy a kiáltásuk megsokasodott, a bűnnek a kiáltása az égre kiált, közbelépésért, vagy isteni igazságszolgáltatásért, vagy felettébb megnehezedett a bűnük, vagy megsokasult a gonoszságuk, akkor ennek óriási súlya van ennek az isteni megállapításnak. Amerikában van egy kedves ismerősöm, és a fia az rendőrségi helyszínelő Chicagóban, és hát ez a fiú mondta nekem, azt mondja, az a borzasztó az én foglalkozásomban, hogy én már semmim sem tudok megrendülni. És hát lassan már mi közemberek is ilyenné válunk, hogy már semmim sem tudunk megrendülni. Egy percre borzongunk meg, és túllépünk. De ne gondoljuk azt, hogy az Istennél is így van, hogy az Isten is így hozzászokik, vagy így tudomásul veszi mindezt az iszonyatot, ami történik. Mert igaz az, hogy a bűneset óta Isten tiszteletben tartja emberek szabad választását, nem igazgatja kézi vezérléssel a világot, nem sújt le és nem bünteti mindezt a gonoszt és mindezt a szörnyűséget, ami van. De az sem igaz, ahogy egyes emberek szólnak, Ámos 9.9-ben olvassuk, hogy a próféta idején egyesek így fogalmazták meg a véleményüket, hogy elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát. Na hát ez nem igaz, ez szintén nem igaz. Isten nem veszi le a szemét a földről, és látja mindezt, és az ő érzékeny erkölcsi lényének ez borzalom. Azt mondja, felettébb megnehezedett az ő bűnük. És amikor ez az állapot beáll, akkor észre kell vennünk azt, hogy siet az Isten közbeavatkozásának, az Isten igazságszolgáltatásának a napja. Valahogy úgy vagyunk ezzel, és nagyon sok kereszténynél is jellemző ez, hogy hát az irgalmas Isten lehetetlen. Hát az Isten olyan irgalmas, az Isten olyan hosszan tűrő. Ilyen nem lehet, ezt nem lehet elképzelni, hogy Isten valamikor tényleg egy igazságszolgáltatással avatkozzék közbe. De ne felejtsük el azt, hogy a Bibliában van egy ilyen döbbenetes kifejezés, hogy a bárány haragja. Ugye a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy eljön a bárány haragjának a napja. Igen sokat mondó ez a kifejezés, mert ugye a Krisztusnak a szimbolikus neve a bárány, az Isten báránya, és a bárányra nem jellemző a haragvás, De mekkora az a bűn, mekkora az az iszonyú erkölcsi elfajulás, amely még a bárány haragját is kiváltja. És a Biblia szembesít bennünket ezzel a kifejezéssel. És azt mondja, végül majd ki fogják mondani emberek, akik nem hittek ebben, hogy ez valaha megtörténhet, hogy eljött a bárány haragjának a manapja, és ki állhat meg. Döbbenetes az is, amit olvasunk Jeremiás próféta könyvében, aki Izrael történelmének egy rettenetesen elfajult korszakában élt, vallásilag és erkölcsileg az összes intés, kérlelés ellenére, ezeket visszautasítva, kétségbejtő szinte süllyedt a nép, és az Isten azt mondta, hogy most nem kedves szemem, és nem szánom meg őket. Az ember úgy hajlamos hitegetni magát, hogy hát ilyen soha se lesz, hogy az Isten nem szán meg, hogy az Isten nem kedvez, az Isten végtelen hosszú tűri, az Isten irgalmassága kimeríthetetlen. De elfelejtjük azt, hogy van egy olyan határvonal, amikor feletté megnehezedik a bűn, és amikor az Isten nem az igazságossága egyszerűen, de a szeretete is, ezt kell mondanom, kényszeríti a közbelépésre. Azért, hogy ki ne vesszen az igazság, ki ne vesszen a szeretet teljesen, meg ne hiúsuljon a megváltás terve, meg ne semmisítsék még az igazakat is, el ne borítsa teljesen az elhatalmasodó gonosz mindent. Ezért kellett Istennek valamikor a vízözön idején is közbelépnie, ezért kellett Sodoma Gomora idején is, és ezért kell a vég idején is. Van Ámos könyvében egy ige, amiket nekem mindig eszembe jut, amikor úgy olyan idegen nekünk az a gondolat, hogy lehetséges, hogy a szeretet és az irgalmasság Istene egyszer egy jogszerű igazságos ítéletet tart az elhatalmasodott bűn felett. Ez az ige úgy szól, ezt mondja a próféta, folyjon az igazság, mint a víz, és az ítélet, mint a bővízű patak. Nem tudom, meghallunk-e ebben egy hasonlatot. Van olyan elvetemült gonoszság, amikor az ember már azt mondja, hogy ehhez képest az ítélet, vagy az igazság szolgáltatás az olyan, mint a tiszta víz és a bővízű patak. Amikor az ember azt mondja, ezzel szemben már nincs más gyógyszer, ez megállíthatatlan, ez burjánzik, ez megsemmisít minden jót. Most már az ember egyenesen úgy érzi, hogy önkéntelenül is ezt kell sóhajtani, ezt kell kiáltani az Istenhez. Most már jöjjön a tiszta víz, folyjon az igazság, mint a víz, és jöjjön az ítélet, mint a bővízű patak. És valahogy így van a Jézus megjelenése előtti korszakban is, ahogyan Jézus tanításaiból ez egyértelművé válik. És amikor Isten elmondja ezeket, akkor Ábrahám egy párbeszédbe kezd Istennel, és ez a párbeszéd is rendkívül sokat mondó. Így olvassuk a 22. versben, elfordultak onnan a férfiak, és mentek Sodomába, Ábrahám pedig még az Úr előtt állt. Ebből azt érthetjük meg, hogy ketten, a három közül ketten mentek Sodoma felé, ők voltak az Isten angyalai, maga az Úr pedig ott maradt Ábrahámmal, kettesbe maradtak. És a 23. verstől így olvassuk tovább. És hozzájárult Ábrahám az Úrhoz, és mondta, avagy elveszted-e az igazat a gonosszal egybe? Talán van 50 igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezel-e a helynek az 50 igazért, akik abban vannak? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled. És utána azt mondja, avagy az egész föld bírája nem szolgáltatná igazságot. Hát Ábrahám egy pillanatra beleesett abban, amiben mi is szoktunk, hogy féltjük a jó Istent, hogy nem elég igazságos vagy irgalmas. Ugye, hogy a megriadva mondta, hogy hát Uram, elveszted az igazat a gonoszszal egybe. Mi is ilyen ijedten mondjuk, hát hogy van az Isten igazságszolgáltatása, ott aztán válogatás nélkül mindenkit ér, ott ilyen tömegméretben mennek a dolgok, és hát az, mint a ugye a fűnyíró vagy a fűkasza, akkor aztán mindenkit elvisz, és akkor úgy megriadunk, hogy hát amikor már a bárány haragja, akkor az Isten elfelejti az igazságosságát. De Ábrahám is mintegy kiavította magát, mert utoljára már azt mondta, hogy avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. Mint a helyesbítette volna magát, azt mondta, hát ez nem kizárt, azért ez nem lehetséges. De a Jóisten hagyta Ábrahámot beszélni. Mondhatnám azt, hogy gyönyörködött Ábrahámnak ebben a lelkületében, mégpedig abban, hogy megkérdezem, hogy amikor ő azt mondta, hogy ha van 50 igaz ebben a városban, szerintetek ismert Ábrahám személy szerint 50 embert ott? Hát Lótot, az unokaöccsét, aki ott lakott, ismerte meg a közvetlen családja, de nem hiszem, hogy 50-et is ismert volna. Ezek vadidegen emberek lehettek. És Ábrahámnak fájt ez, vagy aggódott értük, hogy ezek az emberek elveszhetnek, mégpedig nem csak úgy, hogy meghalnak, hanem az üdvösség számára, az örök élet számára is elveszhetnek. Bűnteherrel a vállukon megtéretlenül elveszhetnek. Gyötörte ez Ábrahámnak a lelkét? Gyötörte. És feltenném azt a kérdést, hogy van-e nekünk hasonló gondolkozásmódunk és hasonló lelkületünk? Mikor valaki olyan könnyedén azt mondja, hogy ó, hát már csak már itt lenne a Jézus visszajövetele, és már csak vége lenne mindennek, és jönne az isteni szabadítás, akkor én mindig az az érzésem van, hogy hát nem esik meg a szívünk tömegeken, akik úgy vannak, mint Noé napjaiban, és úgy vannak, mint Lót napjaiban, hogy minden a napig nem vennének észre semmit. Nem érzékelik azt, hogy az Isten erkölcsi lényének már milyen az, ami folyik. Nem veszik komolyan, hogy Isten egyáltalán létezik, vagy létezik ilyen, hogy Isten igazság szolgálta, de az sem, hogy létezik üdvösség, vagy létezik isteni szabadítás. Tényleg, mint az ökrök a vágóhídra vitetnek, és az nem esik meg a szívünk a tudatlan, és az evangélium örömhírét nem ismerő, és bűneikben sodródó, és a pusztulás felé sodródó tömegeken. Ábrahámnak nem ilyen volt a lelkülete. Ő mikor meghallotta, hogy Isten eldöntötte Sodoma és Gomora végét, akkor ő tudta azt, hogy Isten a bűnt nem nézheti el, amikor már az felettébb megnehezedi, de elkezdett aggódni a lelke emberekért, akik talán menthetőek, akik talán nem mindenestől homlottak, és elkezdte kérni Istent, Uram, ha van 50 igaz. És aztán tudjuk, hogy folytatódott a párbeszéd, aztán jött utána a 40, és Ábrahám egyre inkább azt mondta, már bocsásson meg az Uram, mert még mindig melegszólni, és a 30 van, és a 20 van. És az Isten mindig azt mondta, nagyon határozottan, nem vesztem el 40-ért, nem vesztem el 30-ért, nem vesztem el 20-ért. Isten szívesen fogadta Ábrahámnak, nem azért, mintha Ábrahám nélkül ő nem így gondolkodott volna. De Isten örült, hogy ez a beszélgetés felszínre hozta Ábrahámnak ezt a lelkületét, hogy neki minden ember fontos, és aggódik emberekért, és szeretné, hogy emberek megmeneküljenek, mert ezzel Ábrahám az Istenre hasonlított. Hát nincs megírva az Istenről, és ugye Péter második levelét idézem, hogy Jézus eljövetele előtt is a profétikusan megjövendőlt végidő határvonalához képest is mennyit késik az Úr eljövetele. És azt mondja Péter apostol, hogy nem késik el az Úr, mint késedelemnek tartják némelyek. Nem arról van szó, hogy Isten bizonytalankodik, vagy habozik, vagy nem tudja véghez vinni, amit ő gondol, vagy amit helyesnek tart, hanem hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. A némelyek is fontosak. Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy emberek megtérésre jussanak. És végül Ábrahám is már nem is tudta, hogy még merjene még többet mondani, ezt már ő is hihetetlennek tartotta, és a 32. vers szerint ezt mondta Istennek, ne haragudjék, kérlek az én Uram, ha szólok még egyszer. Ez is olyan emberi dolog, azt hiszük, hogy Isten ezért haragszik. Ugye hiába mi emberek, mindig csak ilyen emberszabású módon tudunk gondolkodni. És még Ábrahám is beleesett ebbe, pedig aki a hívők atya volt. Azt hiszük, hogy Isten haragszik ezért, pedig az Isten gyönyörködik ebben. És azt, mert az ő lelkülete is ilyen, őnek is fontosak, a némelyek is. És ezt mondta, hát ha találtatnak ott 10, és nézzük az Isten határozott válaszát, nem vesztem el 10-ért. Akkor itt egy nagyon fontos szempontra még fölhívnám a figyelmet. Ugye tudjuk, hogy a Biblia nem csak a Jézus visszajövetelét megelőző kritikus időről, az a bizonyos 7 utolsó csapásról beszél, amely már az Isten igazság szolgáltatásának a napja, hanem beszél arról is, hogy a végidőnek az utolsó szakaszát már végig kísérik az úgynevezett vajudási fájdalmak, hogy amelyeket Jézus sorolt, hogy nemzet-nemzet ellen, ország ellen, éhségek, járványok, földindulások mindenfelé, és már ezekben is tömegek veszhetnek el, És itt láthatjuk, hogy milyen óriási értelme van az evangélium hirdetésnek, az íge magvetésének. Ha egy városban 10 igazat talál az Úr, lehet, hogy azért egy természeti katasztrófa például kikerüli azt a körzetet. Nem csodálatos ez az Isten ígéret? Azt mondta, hogy 10-ért sem vesztem el. És bárcsak gondolkoznánk így, hogy vajon a mi életünk milyen? Mert szó sincs róla, hogy aki kereszténynek vallja magát, az automatikusan igaznak számít. Az a kérdés, hogy csak hallja az Isten beszédét, vagy cselekszi-e. És annál, aki ismeri az Isten akaratát, az úgynevezett kisebb bűnök is sokkal nagyobb súllyal esnek latba, mert ő tudta az ő urának akaratát. Vajon a mi életünk milyen? Olyan igazak vagyunk-e Isten szemében, akik a megismert világossággal maradéktalanul azonosulnak, és azt annak nincs híja, ahogyan követjük, és a lelkiismeretünknek semmiféle kompromisszumot nem engedünk, és nem teszünk dolgokat, amelyikről a lelkiismeretünk és az elménk világossága már tudja, hogy ez igazságtalan. Vajon ilyen igazok vagyunk-e az Isten szemében, hogy azért mi is olyan só lehetünk, olyan megtartó erő, hogy az Úr akár miértünk megkímélet egy területet, egy körzetet, és a vajódási fájdalmak idején nem érik azt katasztrófák és nyomorúságok. Ez egy mindenest egy óriási kijelentés. Isten azt jelenti, ha egy városban 10 igaz van, akik nem részesei azoknak az égre kiáltó gonoszságoknak, akiket az Isten a tulajdonának ismerhet el, akiket Isten igaznak ismerhet el, akkor azért a 10-ért megmenti azt. De nézzük tovább a történetet. Csak röviden foglalom össze a következőket. Ugye azt olvasom, hogy két angyal elmegy Sodomába, és ugye ott is csak egyszerű vándoroknak tűnnek, és hát Lót találkozik velük, látja, hogy idegenek a városban, és invitálja őket, hogy legyenek a háza vendégei. De ők azt mondják, nem az utcán hálunk meg. De tisztában van a város körülményeivel Lót, és nagyon erősen unszolja őket. Ugye így olvastuk itt a Biblián, nagyon unszolta őket. Tudta, hogy ez mennyire veszélyes, ha az utcán maradnak, és vendégül látja őket. Aztán mindenki elolvashatja Mózes első könyve 19. fejezetében, hogy ilyen döbbenetes dolog történik. Úgy mondja, hogy a város férfiai, apraja, nagyja összegyűlnek a ház körül, és követelik, hogy adja ki az idegeneket, hogy a szenvedélyeik eszközévé tegyék. És ugye Lót kérleli őket, hogy ne tegyétek. A 7. versben azt olvasjuk, kimegy hozzájuk a házból, és ezt mondja, kérlek, atyám fiai, ne cselekedjetek gonoszságot. De olvasom a 9. versben, hogy milyen választ kap. Eredj el innen, egymagad vagy nálunk a jövevény. Ugye ő úgy költözött be Sodomába, és ő szabja a törvény, majd gonoszabbul cselekszem veled, hogy nem azokkal. És rárohantak Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak a kezüket, és bevonták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebben a részből kiderül, hogy itt lelepleződött, hogy nem közönséges vándorokról van szó, mert amikor kritikussá vált a helyzet, és rárohantak Lótra, és be akarták törni az ajtót, akkor ez a két titokzatos idegen, ugye úgy bevonta őket egy pillanat alatt a házba, és úgy zárta be az ajtót, hogy lehetetlen volt behatolni. A kint lévő támadókat pedig vaksággal verték meg. És itt van egy olyan megrázó megjegyzés az igében, hogy nehogy az mondjuk, hogy azonnal szétoszlott a tömeg, hanem csak akkor oszlottak szét, amikor elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebből látszik, hogy van olyan belső erkölcsi vakság, olyan mély vakság, és a hitetlenségnek olyan mély vaksága, ami a fizikai vakságnál is súlyosabb. Mert nem így van, hogy észbe kaptak, amikor egy ilyen természet feletti hatalomot ugye meghiúsítja a törekvésüket, és amikor egyszerre csak vakság lepi meg őket, hanem még vakon is tovább keresik az ajtót, hogy a szándékukat keresztül vigyék. Hát mondhatom, hogy a Bibliában nincs megrázóbb szimbóluma ennek, hogyha a bűn megvakítja az embert, akkor milyen mély tud lenni a vaksága, hogy amíg végképp lehetetlenné nem válik, még mindig keresztül akarja vinni a sötét gonosz szándékát. Van a Jeremiás könyvében egy ige, hogy emberek sokszor olyanok, mint a harcra rohanó ló. Úgy futnak a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló. Hát sok ember van így, hogy úgy rohan a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló, és annyira elvakult, hogy a világon semmi nem tudja figyelmeztetni, vagy megállítani, vagy visszatartani ettől. És akkor következik a csúcspont ebben a történetben, így olvassuk a 12. verstől, 19-12, és mondták a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és leányaidat és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki a helyből. Mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót, és szólt az ő vőinek, akik az ő lányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert ez elveszti az Úre várost. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna.
Tehát most már ez a két idegen teljesen leleplezte magát, nem csak azzal, amit tettek, hanem azzal, amit nyíltan mondtak. Azt mondták, ki van hozzátartozó, mind vitt ki ebből a városból, mert mi elvesztjük ezt a helyet, mert a bűnei kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és minket az Úr küldött. Ugye Isten angyalainak is szokatlan cselekedett a pusztítás, de van olyan elfajult bűn, amikor ez már ismétlem olyan, mint a bővízű patak, az ítélet is, és a tiszta víz. És azt látjuk, hogy Lót, aki ugye Ábrahám unokaöccse volt, és Ábrahám szárnyai alatt nevelődött, és az egyetlen igaz Isten ismeretével rendelkezett, és a lelkében azért ő őrizte ezeket a dolgokat, de azért teret engedett az önzésének, ugye, és tudjuk, egy önző választással költözött Sodomába. Látjuk, hogy amikor Péter apostol a második levelében azt mondja Lótról, hogy az istentelnek között forgolódva, noha napról napra gyötörte a lelkét, ahogy ezek élnek és viselkednek, azt mondja, elfáradt. És ez nem fizikai fáradtságot jelent, hanem lelki elfáradást. És ez a lelki elfáradás abban is megmutatkozott, hogy elmulasztotta azt, hogy az ő igaz Isten ismeretét és az Isten erkölcsi törvénye ismeretét igazán közölje a gyermekeivel, a vejeivel. És eltompult az ő erkölcsi érzékenysége is, nem látta azt, hogy itt már annyira felettébb megnehezedett a bűn. Ha ő ezt igazán érzékelte volna, már előbb kiköltözött volna ebből a városból. Akkor ő már nagyon, ha még nem fáradt volna el lelkileg, akkor ő érzékelte volna, hogy ami itt tartott az Isten ítélete, ha küszöbön van. De nem érzékelte. És azt sem, hogy fel kellene készítenie erre a családját, és erre figyelmeztetni kellene őket. És el tudjuk képzelni, hogy Lótnak milyen volt a megrendülése, amikor Isten kegyelmet kínál neki és a családjának, és azt mondja, vidd ki innét mindenedet, és ő nem tudja meggyőzni a lányait, a vejeit, azoknak csak úgy tűnik, mintha tréfálna, semmiféle valóság súlya nincs annak, amit mond. És nem tudom, sejtjük-e, hogy miért emeltem ki ezt a részt. Ugye nekünk is sokszor olyan lehetetlennek tűnik, hogy azt, amit mi a Szentírás alapján látunk és érzékelünk, az igazi intést és figyelmeztetést, hogy az emberi történelem végideje itt van, és a végső isteni közbeavatkozás és igazságszolgáltatás ideje itt van, és hogy csak azok menekülhetnek meg, akiket a Biblia jelképes beszéde szerint az élő Isten a maga pecsétjével jelöl meg és oltalom alá helyez, és hogy az embernek el kell különülnie a burjázó bűntől, sokszor nincs lelki erőnk. Azt nem is tudjuk, hogy hogyan fogalmazzuk meg, nem is tudjuk, hogy hogyan lehet ezzel embereket megszólítani. És mi halogatjuk ezt, mert alapfogalmak is hiányoznak, és valóban nem könnyű hidat építeni, és valóban nem könnyű a Szentírásnak ezeket a nagyon logikus, világos, konzekvens tanúságtételét továbbadni, aminek a valóságértékéről mi meggyőződtünk. De ne halogassuk ezt, kérjünk az Istentől kegyelmet és bölcsességet ehhez, mert borzasztó egy olyan drámába kerülni, hogy amikor már ott vagyunk a küszöbön, és akkor azt mondjuk, hogy elmulasztottam felkészíteni, elmulasztottam továbbadni, és most nekik csak úgy tűnik, mintha tréfa lenne az egész. Nincs súlya, nincs valóságértéke a dolognak. Ez mindannyiunkat figyelmeztet a családainkért, az ismerőseinkért, a barátainkért, a természetes környezetünk, ahol lehetőségeink vannak, hogy ne mulasszuk el a szeretettel, bölcsességgel és tapintattal való bizonyságtevést, az Isten üzenetének a továbbadását.
És aztán nézzük a történetnek a végét, így olvassuk tovább. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy Lót ebben a szörnyű helyzetben nem bírja elhatározni magát az indulásra, mert a lányai, a vejei nem mennek vele. És gondoljuk, milyen az, amikor valakinek a szíva ketté akar szakadni. Ő már biztos, hogy ezek Isten angyala, és igazat mondanak, és bekövetkezik a dráma, de nem tudja az övéit kimenteni. Így olvassuk a 15. versben, amikor a hajnal feljött. Tehát órákig megy ez a húzavona, Lót próbál segíteni az övéin, de nem tud. És maga meg nem bírja rászánni magát, hogy nélkülük induljon. És azt mondja, amikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a város bűne miatt. Mikor pedig még késedelmeskedék, még mindig nem bírja elszánni magát, akkor megragadták a férfiak az ő kezét és az ő felesége kezét és két leánya kezét az úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyták a városon kívül. De milyen megrázó ez a jelenet végül, már az Isten iránta való, megragadják a kezét és kiviszik. És itt megint látjuk, hogy Lót hitben mennyire elfárad, de ugyanakkor egy csodálatos kép ez az Istennek arról a hosszan tűrő, arról a végtelen türelmes magatartásáról, mert akkor, mikor kivitték őket a városon kívül, az egyik mennyei követ ezt mondja, mesd a te életedet, hátra ne tekints, meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Ugye itt kapja meg Lót is, felesége is, az egész család a határozott intést, hogy hátra ne tekints, egy hátra tekintés nélkül sietve menekülj a hegyre. És mondta Lót nékik, Neó uram, ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, amelyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta. De én nem menekülhetek a hegyen, nehogy utoléljen a veszedelem, és meghalljak. Imhol az a város közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek, kérlek, oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. Hát látjuk, hogy egy igazi hitben való elfáradás, elgyengülés jele, hogy nem gondol arra, hogy ha az Isten már kiragadja a kezét és menti az életét, tud róla tovább gondoskodni. Mondjuk így nem tudta város nélkül elképzelni az életét. És hát azt kéri, hogy van ott egy kicsi város, hát oda hagyj meneküljek. És az ember azt mondaná, hogy Isten talán megrója, és azt mondja, hogy hallottad, amit mondtam, gyorsan menj, és hátra ne tekints, elismétli a parancsot. De helyett azt mondja, így olvastuk, azt mondja neki, hogy a 21. versben, ímé tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amiről szóltál. Mintha az Isten azt mondja, te kis értetlen ember, te kis hitetlen ember, mit kezdjek veled, amikor se a hited, se az értelmed nem ér fel eddig? Hát kegyelmezek neked, megtartom azt a várost. Aztán egy kicsit tovább olvassuk, látjuk, hogy ott meg Lót hihet meg. Látta, hogy az a város is alig jobb Sodománál, Gomoránál, akkor már ő ment önként ki onnét, mert akkor már felfogta, hogy ez is hova fog jutni. Hát ne legyünk ilyen gyarlóak, mint Lót itt a történetben, hanem értsük meg azt, hogy amikor az Isten azt mondja, te egy hátratekintés nélkül menj erre, akkor nincs mit habozni, és nincs mitől félni, mert az Isten sohasem azért ment ki valahonnét, hogy tovább ne gondoskodjék. És amikor megkapták ezt az útmutatást, hogy hátra ne tekints, akkor eszünkbe juthat, hogy Jézus mit mondott, ugye itt is idéztük a Lukács evangélium a 17. fejezetében, hogy azon a napon, ha valakinek a holmia a házban, ne szálljon le a háztetőről, hogy kivigye a holmiát a házból, és ha mezőn van, ne térjen ki a házához, hanem hátra tekintés nélkül induljon előre. És én ebből azt a következtetést szeretném levonni, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy felettébb megnehezedett az ember bűne. Ahogy egy idős néni egyszer mondta nekem, azt mondja, valahogy olyan az emberiség most, mint mikor elfajul a vetőmag. Azt mondja, itt már elfajult a vetőmag is. És amikor ez az állapot van, akkor vegyük komolyan azt, hogy ne úgy gondolkozzunk, hogy eszünk, iszunk, házasodunk, férhez nemünk, vég nélkül állnak így a dolgok, hanem valahogy tekintsünk a javainkra, meg a dolgainkra úgy, hogy hálásak vagyunk az Istennek érte, józan, önzetlen keresztény keretek között érvezzük azt a megélhetést, amit az Isten nekünk ad, de mindenre úgy tekintsünk, hogy akármelyik percben könnyedén búcsút vehetünk tőlük, ne ezekhez tapadjon a szívünk, ne ezekhez a tervekhez, mert eljöhet ez a nap, amikor az Isten azt mondja, hátra ne tekints, És aki bízik az Isten gondviselésében, és értékelni tudja az Isten megmentő kegyelmét, arról az Isten feltétlenül gondoskodik. A Lót felesége hátra tekintésében mi volt? Lázadás, egyetnemértés, tapadt a földi javaihoz, és érthető, hogy a gyermekeit is sajnálta, ezen nincs megrúni való. De amikor az Isten adta ki a parancsot, és így kimentette, és kimondta, hogy hátra ne tekints, ez a hátratekintés, ebben az Isten nyilván tudta, hogy benne volt az, hogy nem értek egyet veled, miért tetted, nem tudott azonosulni az Isten erkölcsi törvényével és erkölcsi rendjével. És amikor azt mondja az ige, hogy emlékezzetek Lót feleségére, akkor ezzel azt akarja mondani, hogy próbáljuk megérteni az Isten gondolatait, próbáljuk megérteni az Isten erkölcsi rendjét. Jussunk összhangba az Isten megváltási tervében vel és a kijelentett gondolataival, hogy ne legyen a lelkünkben értetlenség és lázadás azzal szemben, hanem készek legyünk egy hátratekintés nélkül az Isten útját követni, és semmihez ne tavadjunk, mert ma időszerűbb, mint valaha az, amit János apostol levelében olvasunk, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. És gondoljunk arra, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy induljunk abba az irányba, amit ő mutat egy hátratekintés nélkül, akkor mi az, amit ígér? Egy isteni, csodálatos, rendkívüli szabadítást, és egy új életet, egy újját teremtett földön. Nagyon gyenge a meggyőződésünk, és nagyon gyenge a hitünk, hogyha nem értjük, hogy emiatt egy hátratekintés nélkül lehet könnyedén búcsút mondani bárminek, mert ez az, ahova az Isten hív, és a választás a kettő között nagyon egyértelmű. Ha tudunk reálisan gondolkozni, és ha abszolút hitünk van az Isten kijelentéseiben és az Isten ígéreteiben. És befejezném az ige hirdetésünket azzal, hogy Jeremiás könyve 45. fejezetéből olvasuk egy kis részt. Ugye Jeremiás proféta könyvét állandóan idézi Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve, mert az a kritikus történelmi időszak, amiben Jeremiás élt és munkálkodott, az is előképe a végidőnek. És Jeremiás proféta könyvében olvassuk, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban a prófétának a hűséges társa, az író deákja, Báruk már nagyon elcsüggett ezek között a válságok, viszontagságok, nehézségek között. És a Jóisten kegyelméből küldött neki egy üzenetet Jeremiás proféta által, és elolvasom ezt, egy nagyon rövid kis szakasz. A 45. fejezetben így olvasom. Az a szó, amelyet Jeremiás proféta szólt Báruknak, Néria fiának, mikor ő könyvbe írta ezt szókat Jeremiás szájából, Jojakimnak, Józsiás judabeli király fiának 4. esztendejében mondván. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, te néked, Báruk. Te ezt mondtad, jaj, mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam. Ezt mond néki, ezt mondja az Úr. Ímé, akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz magadnak nagyokat? Ne kívánj, mert ímé én veszedelmet bocsátok minden testre, azt mondja az Úr, és a te lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy. Ugye érthető ez az üzenet. A Jóistennek milyen fájdalom ez, amikor azt mondja, akiket én felépítettem, elrontom, akiket én beplántáltam, kiszaggatom. Könnyű dolog egy teremtőnek ítéletet tartani? Könnyű dolog a szeretet Istenének ítéletet tartani? Lelkileg iszonyú nehéz. Ézsaiás azt mondja, szokatlan és idegen cselekedett az Istennek. De van olyan pont, amikor mind az igazsága, mind a szeretete kötelezi rá. És azt mondja, akik ilyen történelmi időben élnek, azok ne kívánjanak többet és nagyobbat maguknak, a legfontosabbat tartsák szem előtt, hogy a te lelkedet megtartsd, hogy összhangban légy az igazság igéjével, az igazság törvényével, és az Isten azt megígéri, hogy az életedet, az üdvösségedet megtartja. Akármi zúg körülötted, és akármi zajlik, megtartja az életedet és az üdvösségedet. És gondoskodik rólad, és szemmel tart téged, ahogy mondja a 91. Zsoltár, mert egyik kezed felől ezrenesnek kell, és a másik kezed felől 10000-en hozzád, akkor sem közelít, ha az Isten az oltalmazó pecsétjével jelöl meg. És azt mondja, legyen ez neked elég. és ne kívánj ennél többet és nagyokat egy ilyen fájdalmas, egy ilyen kritikus történelmi korszakban. Szívemből kívánom, hogy ez az emlékeztetése Jézusnak, hogy emlékezzünk Lót feleségére, és az egész Lót történet, amit felelevelítettünk, emlékezetes maradjon számunkra, és ne felejtsük el, hogy felettébb megnehezedett bűnök korszakában, amikor az Isten érzékeny erkölcsi lényét most már közbelépésre serkentik ezek, akkor nekünk úgy kell gondolkozni, hogy a legfontosabb, hogy biztonságba helyezzük a mieinket, és a legfontosabb, hogy az Isten megtartsa a lelkünket és az üdvösségünket. És ezt a nézőpontot soha egy pillanatra ne veszítsük szem elől. Amen. Urunk, kérünk, add, hogy felszámoljunk minden könnyelműséget a bűnnel szemben, és segíts, hogy mindig a fülünkbe csengjen a te igéd, hogy nagyon közel van az a pillanat, amikor ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. És add, hogy ne legyünk olyan egylághoz tapadóak és lázadóak a te igazságos és szeretetteljes ítéletednel szemben, mint út felesége, hanem mi lássuk azt, hogy amikor te irányt mutatsz, az egy csodálatos isteni szabadulás felé vezet, és te új életet, örök életet idézve újjá teremtett Földön. Segíts, Urunk, hogy a te kegyelmedet értékelni tudjuk. És Urunk, kérünk téged, add, hogy igazán valódi felelősséget érezzünk a mi környezetünkért. Ne hagyjuk, hogy levédítson az, hogy hiszen emberekettől új távolulnak, annyira nem értik, annyira nem viszik, annyira nem látják. Urunk, most segíts, hogy megtaláljuk azt a tapintatos, azt a bölcs továbbítását a üzenetednek, hogy emberek számára ennek valóság értékelje. És a te eszközeid lehessünk, hogy embereket mentsünk, hogy embereket felkészülésre késztessünk e kritikus időre. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és maradj velünk ezen az